Csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Istenünk, csendesíts most el bennünket. Te látod azt, hogy ki honnan érkezett. Munkából, vásárlásból, iskolából, társaságból. Istenünk, kérünk téged, hogy légy itt most közöttünk. Csendesítsd el a szívünket. Segíts nekünk abban, hogy rá tudjunk figyelni. És te vizsgálj meg bennünket. Nézd meg a szívünket, gondolatainkat, vágyainkat, és te mutass rá, ha vannak olyan dolgok, amelyeket rendeznünk kell előtted. Urunk Istenünk, magasztalunk téged. Magasztalunk téged, mert te olyan Isten vagy, aki hívsz bennünket. Olyan Isten vagy, akinek fontos az ember, akinek fontosabb teremtményei egyen-egyenként, és akinek fontosak vagyunk mi gyülekezetként és egyházként is. Kérünk téged, Urunk, add most nekünk a te szent lelkedet. Segíts nekünk abban, hogy megértsük a te szavadat. Légy itt közöttünk, Urunk, áld meg bennünket a te kegyelmedből. Ámen. Olvassuk együtt Isten igéjét Máté evangéliumából, a 11. részből, a 16-tól a 19. versig terjedően, efétben. Kihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Hasonló azokhoz a gyermekekhez, még a piacon ülnek és ezt kiáltják a többieknek. Furuljáztunk nektek, és nem táncoltatok. Siratót énekeltünk, és nem gyászoltatok. Mert eljött János, aki nem eszik és nem iszik, és ezt mondjátok, ördög van benne. Eljött az emberfia, eszik és iszik, és ezt mondjátok, íme falánk is részeges ember, vámszedők is bűnösök barátja. De cselekedetei által nyer igazságot a bölcsesség. Kedves testvéreim, miközben készültem erre a mostani alkalomra, eszembe jutott egy kis történet. Olvastam valahol, hogy volt egyszer egy ember, aki elment egy kis vendéglőbe, ahol mindig egy jó nagy tányér gazdag levest evett kenyérrel. És minden egyes alkalommal, amikor a leveshez járó kenyeret odaadták neki, akkor nagyban méltatlankodni kezdett. Mi az, hogy csak egy szelet kenyeret kapok? Hát én nagyon szeretem a kenyeret. El mindig bementek a konyhára, hoztak neki még pár szelet kenyeret. Persze ez sem volt jó. Leves ennyi kenyérrel? Hát ebből nem lehet válogatni. Mi van, ha valamelyik száraz? Erre újra bementek, hoztak neki egy kosárnyi kenyeret. Na jó, mondta erre az ember. Látom, hogy itt sajnálják az embertől a kenyeret. Nem is lehet így igazán leves tenni. Persze ennek ellenére újra és újra visszament ebbe a vendéglőbe, és az alkalomról alkalomra így játszódott le. A vendéglős az jó humorú ember volt, így kitalálta, hogy megtréfálja őt. És egy nap csináltatott neki egy hatalmas nagy kenyeret. Gyönyörű, piros külsejűt, foszlós bélőt. Na most biztos elég kenyere lesz ennek a kekeckedő vendégnek. Meglátta a vendég, és a válasz jött. Na lám, csak mondom én, hogy maguknál mindig csak egy kenyeret adnak a leveshez. Jó pofa történet ez, de valahol mutatja ennek a történetnek a lényegét, hogy a levesedésnél nem biztos, hogy ez a lényeg. Igazából ez csak kötözködés, mert a ebéd a levesről szólna. Egy kenyér nem elég, sok kenyér sem elég. És sokszor, ha végig gondoljuk, bennünk is hasonló indulatok vannak. Elégedetlenkedünk, kifogásolunk, ítélkezünk. Így se jó, meg úgy se jó. Nézzük csak meg, hányszor panaszkodunk. Például a buszon, hogy a fiatalok nem adják át a helyet. Aztán nem egyszer hallom, amikor egy fiatal mégis átadja a helyet, akkor pont az idősebb generáció méltatlankodik, hogy hát így alá kell húzódni, és rajtuk keresztül tölekedve áll fel az adott fiatal, hogy egy még idősebbnek odaadja. Aztán ott vannak, amikor a gyerekekhez, akkor gyerekek hívják az embert, hogy játszol velük. Vágyunk rá. Szeretnénk olyanok lenni, mint a kisgyermekek. Játszani újra. De aztán olyan könnyen mégis lerázzuk a gyereket. Ugyan már. Mit akarnak ők? Félünk valahol talán itt a játéktól. Attól, hogy már nem tudunk játszani, hogy kudarcot vallunk. Na, mert hát egy felnőtthöz az olyan méltatlan dolog. Megrettenünk magától a játéktól. És nem veszük észre, hogy lehet, hogy éppen valami fontos mellett megyünk el. Egyrészt a gyerekkel való kapcsolat, ami nagyon fontos lenne. Másrészt pedig lehet, hogy épp a gyerek által, a játék által mi magunk is valami olyanban részesülhetnénk, amiben már oly régóta nem. Ez ennek a példázatnak az alapszituációja is. Ott a piac, és a piacon gyerekek játszanak. Lakodalmasak játszanak. Furujáznak, és a járókelőket hívogatják, hogy menjenek velük táncolni. Pont úgy, ahogy igazából egy lakodalmon a gyermeknek ez volt a feladata, hogy táncba hívják a felnőtteket. Hát a piacon járókelők az oda mennek, és nem mennek velük játszani. Mindenkinek jobb dolga van, mindenki úgy van velük, ugyan már gyerekkel játszani. Erre aztán a gyerekek temetőset játszanak. És arra hívják az embereket, hogy sírjanak velük. Játsszák el a gyászt. És megint elmennek mellettük. És erről szól ez a kis rigmus, amit ott énekelnek, hogy se a fúja szóra, se a gyászolásra egyikre sem mennek velük. Pedig milyen jó lenne néha. Pedig milyen meggazdagító is lenne ez néha. Kifogás, mentség. Pedig milyen jó lenne a gyerekekkel játszani. Tehát mindig van kifogás. A sok munka. Menni kell vásárolni. Az, hogy nem tudunk már azonosulni a játékkal. Egy felnőtt nem áll le bohúckodni. És az mind-mind, még érthető is. Ezek teljesen jogos kifogások. Akkor is, hogyha az adott gyerek seregek a példázat szerint nagyon tud fájni. De rosszabb annál, hogy az ember valahogy éppen önmagát lopja meg egy-egy jó élménytől. Attól, hogy felszabaduljon. Attól, hogy levesse a hétköznapok terheit. Attól, hogy egy kicsit olyan tudjon lenni, mint régen. Nézzük csak meg, hogy milyen kevés felnőtt az, aki le tud menni a gyerekek szintjére, vagy a tizenévesek szintjére. Felmeri vállalni, hogy velük bohóckodik és játszik. Pedig vágyik le a felnőtt ember is. Vásárokon meg lehet nézni egy-egy apukának vagy anyukának az arcát a gumivár mellett, ahol a gyerekek ugrálnak. Látszik, hogy legszívesebben ők is lehúznák a cipőjüket és szaladnának ők is ugrálni. De már nem lehet. Pedig milyen jó lenne. De valami visszatart bennünket. És tudunk olyan kifogásokat mondani, amelyek igazából magunk is tudjuk, hogy csak ebbe szocializálódtunk, de úgy társadalmilag már nem tehetjük meg. Sokkal nagyobb gond az azonban, amikor lelkileg hozunk kifogásokat. És az ige, Jézus Krisztus arról beszél, hogy az ember ezt hányszor megteszi lelki értelemben is. Tegnap hallottunk arról, hogy Keresztelő János hogyan bizonytalanodik el egy börtönben. És hogy Jézus hogyan érvel Ézsaiás próféta szavaival és saját tetteivel. Vagy ezután a kortársairól kezd el beszélni. Jánossal is és Jézussal is az Isten országa jött el az ember számára. A mennyek országa. Hiszen mind a ketten azt hirdetik, hogy itt van, közöttünk van. Lehet neki örülni. Isten odalép az emberhez. Van üzenete a számunkra. És erre lehet válaszolni. Hiszen mi másról szól a keresztség? A keresztség válasz Isten megszólító üzenetére. És igazából Jézus Krisztusnak való engedés is egyfajta válasz. Hiszen látom, hogy általa eljött az ember fia, ahogy látom a cselekedeteit. Látom azt, hogy vakok látnak, sánták járnak. Azt, ahogy a bűnös emberek megváltoznak. Jó útra térnek, paráznák. És ott vannak az emberek, az akkori izraeliek, és úgy viselkednek, mint a járókelők ott a gyerekekkel. Kifogásokat hoznak. Olyanokat, amelyek csak a felszínt karcolgatják. Hiszen mi a bajuk Jánossal? Az, hogy olyan életidegen. Olyan furcsa. Olyan túl aszketikus. Hiszen mit csinál? A pusztában él. Nem eszik, nem iszik, állandóan böjtöl. Tevesző ruhában jár. Próféta. Tehát valószínűleg kicsit furcsa. Hiszen a próféták tele vannak Isten lelkével. Kicsit lehet, hogy megközelíthetetlen. Néha kicsit nehezen érthető. Nem hétköznapi. És az emberben talán feltámad a vágy, hogy én nem akarok ilyen lenni, mint ő. Nem leszek a követője. És már is jön a kifogás kifogásra. Azonban ott jön Jézus. A Jézus pont az ellenkezője. Jézusról az a probléma, hogy ő meg túl hétköznapi. Eszik és iszik. Elmegy egy mennyegzőre, tanítványai vannak, mindenféle emberek közül. Az egyszerű halásztól a vámszedőig, a bűnös vámszedőig. Sőt, mi több, leül a paráznákkal egy asztalhoz. Érthetetlen. Ő meg túlságosan hétköznapi. Hiszen az már valahogy nem fér bele, hogy egy Isten embere így viselkedjen. Ennyire hétköznapian, hogy a tanítványai még csak ne is böjtöljenek. Meg hogy szombaton esetleg csodát tegyen. A messiás nem lehet ilyen. Jézus nem elég kegyes hozzá. Nem felel meg a kritériumoknak. És ez megint csak a felszín. A felszín, mert mind a ketten Isten emberei. De ha csak ide jutok el, akkor nem látom meg a mélységeket. És nézzük csak meg, hogy a kritikákban így első hallásra talán még lehet is igazság. A gond csak az, hogy akik így gondolkoznak, valami nagyon fontosról fosztják meg önmagukat. Maradnak abban az állapotban, amiben voltak. Továbbra is vallásosak maradnak, jó emberek maradnak, továbbra is tisztelni fogják az Istent. Élni fognak az Ószövetség tanítása szerint. A gond csak az, hogy valami fontos kimarad az életükből. Valahol tudattalanul önmagukat lopják meg, hiszen nem mennek le a mélybe. Nem néznek túl azon, ami a szemük előtt van. A felszínig jutnak, a kifogásokig. Nem néznek azok alá, és ez már önmagában hordozza az ítéletet, amit önmaguknak okoznak igazából. Hiszen már nem jutnak el odáig, hogy János üzenete maga mögött mi van, hogy mindaz kire mutat, az eljövendőre mutat. És nem látják meg, hogy Jézus Krisztusban valóban eljött az Isten országa. Hiszen ő az emberfia, a messiás, akiről tegnap is hallottunk. Nem látják meg a sok-sok csodát. Bezárják magukat. Éppen azelőtt az Isten előtt, akit ők keresnek, akit ők tisztelnek. Nem látják meg a csodát abban, a sok-sok gyógyulásban. Abban, hogy életek változnak meg, bűnösök térnek meg, pont ahhoz az Istenhez, akit ők keresnek. Önmagukig jutnak csak el, a saját személyükig, a saját korlátjaikig, és nem jutnak tovább. Ők lesznek igazán szegényebbek, hiszen a mélyben egy olyan üzenet lenne, amely valószínűleg az ő egész életükre hatna. Az egész életüket meggazdagítaná. Ez azonban nem egy kockázatmentes vállalkozás. Ehhez bátorság kell. Ehhez fel kell tudjam vállalni önmagam, azt, hogy vannak dolgok, amiben kevés vagyok, gyenge vagyok, és sebezhető. Még az előtt az Isten előtt is, akit oly nagyon tisztelek. Gyakorlatilag neki kell kiszolgáltassam magam. Át kell adjam Istennek az irányítást. És egyáltalán nem csodálkozom azon, hogy ezek az emberek megállnak a kritikánál, és nem mennek tovább. Nagyon sok ember viselkedik napjainkban is hasonlóképpen, mert félnek megtenni, félnek tovább menni, mert olyan ez, mint egy ugrás az ismeretlenbe. Nehéz az embernek átadni az irányítást, tovább menni a felszínnél és az első kritikánál. Gyakran találom magam szemben, lelkészként és hitoktatóként, ilyen problémákkal embereknél. Jönnek és elmondják nagyon őszintén, hogy nem tudnak Istennel mit kezdeni. És akkor jönnek a kifogások. Mert ők nem értik, hogy Isten miért engedi, hogy emberek meghalljanak. Nem értik, hogy miért engedi, hogy annyi szegény legyen. Miért nem tesz valamit a háborúk ellen? Miért engedte, hogy ez meg az megtörténjen az életükben? Vagy miért nem történik meg, ez vagy az is sorolják, amire ők vágynak? Miért? 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 És vannak válaszok. De érdekes módon nagyon sok esetben tapasztalom, hogy hiába mond az ember bármit, jön a következő hasonló kérdés. Mert ők már döntöttek. Döntöttek, hogy a felszínnél, a látszat kérdéseknél maradnak. Ők döntöttek. És szomorú ez. Szomorú, mert ilyenkor kiderül az, hogy valamitől pont magukat fosztják meg. Élhető élete marad az embernek Isten nélkül is. Tud élni. Boldog is lehet. De mégis van olyan mélység, esetleg kimarad, ami még többet adhatna hozzá. Az Istennel való kapcsolat. Az, hogy az embernek mélyebb, átfogóbb tudása legyen a világról, az életéről. Arról, hogy miért van itt. Hogy mi lesz vele azután, hogy elmegy a minden élők útján. Hogy van rendezni valója. Hogy nem csak céltalanul vagyunk itt egy életért, hanem van valami jóval több. Jóval több, mint ami a felszínen van. Nagy összefüggések vannak. De ehhez nyitottá kell tudjak válni én is. De hiszem azt, hogy ezek mögött a kérdések mögött sok ember életében mégis nagyon komoly keresés van. Csak el kell tudjon jutni odáig, hogy lemerjen menni mélyebbre is. És kell legyen valaki, aki komolyan veszi ezeket a kérdéseket. Csak sokszor az ember elszomorodik. És keresztényként is oly sokszor megtörténik velünk valami egészen hasonló. Amikor mi magunk is lezárunk. Mert nem látunk tovább, mint egy-egy gyülekezet, vagy egy-egy keresztény és egy-egy gyülekezeti tag. Hányan és hányan vannak, akik gyülekezetről gyülekezetre vándorolnak, és nem találják meg azt, amit keresnek. Mert nincs tökéletes. Mert egyik gyülekezet sem az. És jön a kritika, a keresés, az elégedetlenség gyökéreztés nélkül. És hányszor találkozunk azzal, hogy jön a kritika lelkészekre, hogy az egyik túl hosszan prédikál, a másik túl röviden. Vagy az, hogy a gyülekezetben ilyen zene van, vagy olyan zene van. Az egyik túl fundamentalista, a másik túlságosan liberális. Engem nem hívtak fel, amikor beteg voltam, a másikat meg is látogatták. Ennek bezzeg hálásan megköszönték, amit tett, nekem meg nem vették észre. Hogy lehet az, hogy ez vagy az a keresztény ilyen zenét hallgat? Ilyen a haja színe, ilyen hosszú a szoknyája. Nem tud lemondani Istenért a cigarettáról. Barátnője van, vagy barátja 10 évesen. Nem fér bele a kereszténységünkbe. Emlékszem arra, hogy teológusként, mikor már ifjúsági vezető voltam a régi gyülekezetben, mennyire fájt az ifjúságnak, amikor egyszer nagy lelkesen kiültünk a templom lépcsőjére gitárral, és énekeltük az ifjús énekeket, azokat, amiket mi táborba is szoktunk. És jött akkor egy gyülekezeti tag, és jó keményen megfertett bennünket, hogy először hogy is képzeljük mi azt, hogy ilyen énekeket kiviszünk az utcára, nem volt akkor még templomkert, illetve egyáltalán hogy mi keresztény énekeket gitárral éneklünk. Emlékszem arra, hogy azok az ifisek, akik még csak akkor kezdték a hitben való járást, nem tudták hová tenni ezt. Nem értették. Ha már tudom, hogy ez a valaki más vallási közösségben szocializálódott. Ő számára ez elfogadhatatlan volt. Érthető volt ez. De nem vette észre, hogy sebeket okoz másnak. És igazából azt gondolom, hogy önmagát is bezárta, hogy gazdagodhasson a fiatalok hite által. És jó ezt végig gondolnunk, hogy a kritikáink mögött mi van. Nem én vagyok véletlenül mögötte. Nem az én félelmeim vannak ott. Az én gátlásaim. Az újtól való félelem. Hogy esetleg a hitem már akkor nem lesz a régi. Hogy nem áll meg. Mi van, ha elveszítem azt? Ha átalakul? Mi van akkor, hogyha valami olyat találok a mélyben, amit magam előtt is esetleg takargatok? Mi van, hogyha szétfoszlanak, olyan ábrándok, dobozok az életemben, vagy szépen be tudtam rendezni azt? Lehet, hogy egykor ezeknek az izraelieknek hasonló félelmei voltak, hiszen Keresztelő János is, és Jézus Krisztus is valami egészen újat hozott. Olyat, ami a mélyben gyökerezik. Olyat, ami az Isten országáról szól, de változást követel tőlem is. Isten adja, egyrészt tudjuk megvizsgálni magunkat, másrészt merjünk lenézni a mélybe. Mert Isten meggazdagít bennünket az ő országa által, ami itt van közöttünk és bennünk, ami kiteljesedik, aminek lehet örvendezni, aki olyan jó közösségben lenni. Isten áldja meg az elcsendesedésünket és az önvizsgálatunkat. Amen. Most csendesedjünk el egy pár percre magunkban, és imádkozzunk. Imádkozzunk Reményi Sándor szavaival. Istenem, add, hogy ne ítéljek. Mit tudom én, honnan ered? Micsoda mélységből a vétek? Az enyém és a másoké, az egyesé a népeké. Istenem, add, hogy ne ítéljek. Istenem, add, hogy ne bíráljak. Erényt, hibát és tévedést egy óriás összhangnak lássak. A dolgok olyan bonyolultak, és végül is mindenek legelhargulnak és kisimulnak, és lábaidhoz együtt hullnak. Mi olyan együgyűen ítélünk, és a dolgok olyan bonyolultak. Istenem, add, hogy mind halkabb legyek, versben és mindennapi beszédben csak a szükségeset beszéljen. de akkor szóval súly legyen s erő, s mégis egyre inkább simogatás. Ezer kardos szónál többet tevő, s végül ne legyek más, mint egy szelíd igen vagy nem, de egyre inkább csak igen. Mindenre ámen és igen. Szelíd lepke, mely a szívekkel hérelül. Ámen. Igen. És a gonosztól van minden azon felül. Ámen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Hogy mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Maga pedig a békesség Istene, szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket, teljes épségben fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus eljöveteire. Amen. Isten tiszteletünk végén énekeljük a 200. dicséretet, ami itt kezdődik. Ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk Jézusunk.